The janitors went home.
Yes.
Gulyás ágyú, a Magyar Hang heti lap podcastja politikáról Gulyás Balázzsal. Mindenről, amit ön is megkérdezett volna. És arról is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly.
Üdvözlöm Önöket, Gulyás Balázs vagyok. Önök a Gulyás ágyút, a Magyar Hang podcastját hallgatják. Ahogy Önök már megszokhatták, ezen a héten is ajánlom a Magyar Hang friss számát. Somogyi Andrással készítettünk, a humoristán Somogyi Andrással egy nagy interjút. Ezzel indítunk a címlapon. A szélerőművek helyzetét elemezzük, illetve kiszáradóban Magyarország, ez most már egy visszatérő témánk. Erről is kaphatnak egy anyagot, ha megvásárolják a Magyar Hangot, valamint a szokásos mennyiségű publicisztika, riport és karikatúra a lapban. És köszöntöm az eheti vendégemet, Márki-Zay Pétert, Magyar Hang szerkesztőségében.
Köszönöm a meghívást.
Polgármester úr, kezdjük azzal, hogy volt egy ígéret egy kampányelszámolásra, ami egyelőre nem látok, hogy megjelent volna. Mi van ezzel a kampányelszámolással? Elkészült?
Éppen jókor kapom ezt a kérdést, hiszen a tegnapi napon kaptam én magam készhez az elszámolást. Ez 42 000 soros az az elszámolás, amit nyilvánosságra fogunk hozni. Februárig az MMM egyszerű könyvvitelt vitt, februártól kettős könyvvitelre téltünk át, tehát egy rendkívül szakmai megalapozott anyag, de hát ennek a feldolgozása nagyon sok időt vett igénybe, ezeket a számlákat elhelyezésével rögzíteni kellett, fel kellett vinni egy rendszerbe, és hát még június közepén is érkezett több százmillió forintos támogatás az Egyesült Államokból.
Több százmillió forint?
Több százmilliós adomány, ennek a segítségével tudtuk kifizetni a kampány utolsó
számát. Ez egy donortól?
Ez egy tételbe érkezett, sok donortól sok adomány, amit azonban egy alapítvány gyűjtött össze az Action for Democracy Amerikában, és úgy utalta át az MMM-nek. Ezeket több tétel, azt hiszem 3 vagy 4 ilyen nagyobb tétel érkezett tőlük. Tehát az utolsó június közepén érkezett, ez mindenkit meg kell, hogy nyugtasson, aki azt gondolja, hogy...
Soros György, gondolom.
Az MMM, nem hiszem, hogy Soros György konkrétan adományozott volna pénzt nekünk, de Keti Marton és barátai nagyon sokat tettek azért, és gyűjtöttek a kinti magyarok, sőt nyilván nem csak a magyarok körében, ahhoz, hogy sikeres lehessen ez a kampányunk. Én végtelen hálás vagyok nekik, ezt szeretném elmondani. Nélkülük nem tudtunk volna még ennyire sikeres kampányt sem folytatni. Eredménytől függetlenül.
De ezt akkor júniusban gyűjtötték össze, vagy fokozatosan gyűlt náluk a kampány alatt, és akkor utána?
Fokozatosan gyűlt, és az átutalások is fokozatosan jöttek, és mi ebből ugye fizettük a számlákat folyamatosan, és nyilván a számlákhoz szükséges mértékben kaptunk még támogatást júniusban is. Ez ugye nagyon fontos azért, mert még egyszer mondom, hogy ha marad az MMM-nél ebből pénz, pillanatnyilag úgy néz ki, hogy egy közel 100 milliós összeg az az, ami végül a szaldója lesz ennek a több milliárdos kampánynak egyébként, hogyha marad mondjuk 100 millió forint, az nem a Mester utcai lakosoktól, meg a szolnoki és a mártéi adományozóktól van, hanem az Egyesült Államok belé adományozóktól, és azt is tudni kell, hogy a külföldi adományok után áfát, adót, mindent nekünk kellett fizetni, sőt természetesen azt se tudjuk kizárni, hogy bármiféle bírságot, büntetést, ellenőrzést, pótlékot, nyilván számlavezetés költségekről, egyébekről nem beszélek, tehát nyilván valójában még nem teljesen zárult le ez a történet. Mi erre is természetesen igyekeztünk maximálisan felkészülni. Tehát, hogyha bárkinek a kíváncsiságát ki tudjuk elégíteni, én nagyon büszke vagyok arra, hogy a magyar történelemben először egy ekkora 42 000 soros kampány elszámolás nyilvánosságra hozunk, itt ugye több nagy kategóriába besorolva, tételesen, dátum és összegszerűen ott vannak a be- és kijövő tételek.
Miért húzódott ez idáig? Ugye Kéz Zoltánnal volt egy vitája a választások után, talán májusban zajlott ez a vita, és akkor szabtak egy határidőt, talán májusi vagy júniusi határidő volt, én már nem is emlékszem, annyi fordulója volt ennek a vitatkozásnak. Hát miért telett ennyi időbe, vagy egyáltalán mikor lesz ez nyilvános, mert hát most még, amikor beszélgetünk...
Én magam azt mondtam, hogy természetesen ebben a formában szeretném publikálni, utána lehet sok más részletet még kiadni róla, de ez a legrészletesebb szint. Uh-huh. Utána nyilván, hogyha valaki azt kéri, hogy mondjuk gyűjtsök ki, hogy ebből mennyi ment, mit tudom én, plakátokra, vagy kampányeszközre, vagy hirdetésre, vagy hasonló, tehát azt nyilván utána már lehet ilyen összesítéseket is közölni, statisztikákat közölni, és a többi. De hogy maga az alapadatot én szeretném, hogy minden előbb tegyük ki. A felügyelőbizottságunk tagja is megkapták ezt az információt tegnap, az elnökségünk tagja is, és amikor ők jóvá hagyják, szerintem egy héten belül talán már nyilvánosságra tudjuk hozni. még egyszer a büszkeségemet hadd osszam meg és hadd hangsúlyozzam, még egyszer a magyar történelemben nem volt még olyan, mint ahogy én magam azzal is egyedülálló vagyok, hogy minden kampányomat mikroadományokból adománygyűjtéssel finanszíroztam, minden bejövő és minden kimenő tételről részletesen elszámoltam minden kampányom után. Ilyen a magyar történelemben másik politikus egyelőre nem volt, és nagyon örülök annak, hogy nem csak a saját kampányszámlám és a saját gyűjtésem, hanem immár az MMM vonatkozásában is ennek a nagyon szigorú, nagyon magas elvárásnak meg fogunk felelni.
Kijelenthetjük, hogy mondjuk egy hét múlva, vagy másfél hét múlva már Kéz Zoltán is teljesen nyugodt lesz ebben a vonatkozásban? Tehát ez egy olyan részletességű anyag lesz, ami Kéz Zoltán legvadabb igényeit is kielégíti?
Szerintem a legvadabb igényeit nem Kéz Zoltánnak a szándékai a kérdésesek egyelőre. Természetesen ő neki személyesen is át fogom ezt küldeni, a 42 ezer sor mindegyikét. Ugye emlékszünk arra a viccre, amikor a Szovjetunió áldozatairól kérdezik a különböző protekcióval rendelkező vizsgázókat, és az elsőnél a nagyságrend is elég, hogy melyik években volt a háború, a másik napra készen megmondja, és megmondja, hogy mondjuk mennyi áldozat volt, a harmadiktól már a 20 millió áldozatot név szerint kérik. Tehát, hogyha valaki a 42 ezer sornak a tételes vizsgálat, egyébként ezre is rendelkezésre állunk, tehát nagyon szívesen megengedjük, hogy jöjjenek is.
Akár Kéz Zoltán is betekinthet
ebbe? Akár Kéz Zoltán is betekinthet ebbe, de természetesen az ÁSZ munkatársait őszintén szóval én borítékolom, hogy meg fognak jelenni.
Ez valószínű, igen.
Át fogják nézni ezt a 42 ezer sort. Tehát én azt gondolom, hogy ha az ÁSZ megnézheti, akkor Kéz Zoltán is megnézheti, és bárki más megnézheti. A kérdés az a szándék. Tehát még egyszer mondom, ha valaki ebben azt látja, hogy van-e benne könyvelési hiba, vagy van olyan tétel, ami esetleg indokolatlan volt, mondjuk nem tudom, színpadtechnikát bérelni 84.656 forintért. Ilyen biztos, hogy lesz benne. Én nem én rendeltem meg, nem én intéztem, nem is én könyveltem le. Én őszintén szóval nagyon örültem volna, hogyha ezt április 3-án éjjel már nyilvánosságra hozzuk, de dolog természetéből adódóan, hiszen még a számlák se jöttek be, nem. Én még a befizetések, bocsánat, még a támogatások se érkeztek meg júni közepéig mind, nemhogy a számlák, tehát még számlákat is könyveltünk, nem olyan régen, tehát természetszerűleg, és a jogi határidő az jövő év májusa. Tehát itt mi messze a jogi határidő előtt lezárjuk a mostani kampánynak a teljes könyvelését is hozzuk majd nyilvánosságra.
Hogyha az MMM párt lenne, akkor már a kampányról le kellett volna adni
egy... Az előző évről kellett csak leadni mindenkinek. A kampány elszámolás, amit minden párt, és egyébként mi is leadtunk, mint jelöltek, én magam is, mint jelölt, azt le kellett adni természetesen, de hogyha valaki megnézi azt, meg majd összehasonlítja ezt a 42 ezer soros elszámolást, akkor fogja látni, hogy mi a különbség a kettő között.
És mi a különbség egyébként részletességében?
Az, hát az abból nem sokat lehet látni. Nálam például a körzeti elszámolás az abból állt, hogy az állami támogatással elszámoltam gyakorlatilag, de hát ugye az én állam akár egyetlen egy számlával, egy tétellel le is fett. Én azt hiszem, hogy egyébként konkrétan egy tétellel fettük le, de tehát az roppant egyszerű elszámolás. Annyi, hogy azt az...
Lennék többet költött?
Mindenki többet költött természetesen. A kérdés az, hogy a jogszabályokat betartva hogyan költöttünk, és ugye pár finanszírozásra nem lehetett többet költeni. Itt nyilván az MMM például egyáltalán nem finanszírozhat pártot, mert mi nem vagyunk párt.
Igen.
Ráadásul nekünk ugye külföldi adományaink is vannak, tehát mi nekünk a kampánynak csak olyan részeit lehetett finanszírozni, ami nem konkrét párt finanszírozás.
De ez jogszerű ön szerint, hogy többet költöttek a... Ha jól értem a...
Hát, ha úgy tetszik, akkor mi voltunk az, ami a Fidesznél a CÖV.
Á, értem.
Jó, tehát az MMM, mint mozgalom, mint egy egyesület, civil egyesület, olyan, hogy a közismereti tájékoztató kampányokat folytatott, illetve olyan, hogy a MMM-et népszerűsítő, de hát ezáltal mégiscsak a... Ugye az MMM-nek a logóit, és nem logóit, hanem színvilágát, dizájnját használtuk a közös kampányban is, hogy természetesen ezeket az anyagokat és ezeket a kampányokat lehetett, mondjuk azt, hogy Orbán hazudik, teszem azt, nem tudom, hogy azt mi fizettük el konkrétan, de gyanítom, hogy igen. Ugye az nem párt finanszírozás, hiszen mi nem az egyes magyar politikai pártokat építettük bele, hanem tájékoztattuk a tisztelt nagy érdemű közönséget, hogy a miniszterelnök úr nem mond igazat.
És ez a módszer, ez nem fogja gyengíteni a civil összefogás fórumot érintő ellenzéki pártokból, meg egyetlen ellenzékiektől jövő kritikát? Hiszen azt fogják mondani, hogy hát akkor nektek is van egy cöfötök, nekünk is van egy cöfünk, kész, hát kezet most.
A cöföt mi nem azért kritizáljuk, legalábbis én biztosan nem, hogy politikai tájékoztató kampányt folytat, hanem hogy miből. Az egy óriási különbség. Tehát ugyebár a mi teljes, tehát az MMM-nek a teljes elszámolása, ez a több száz millió forint összesen, 400 millió forintnyi magyar mikrodonáció, ennél is nagyobb összegű alapítvány és egyéb támogatás, mármint gyűjtött támogatás, magyar és külföldi forrásokból egyaránt, ebben egy fillér adófizetői közpénz nincs. Tehát ebben nincs állami támogatás, ebben nincs közpénz, és hát természetesen mi a lopást elítéljük, tehát innentől kezdve a Fidesz bármilyen ravasz módon finanszírozza is a kampányait, a tisztesítlen részét azt nagyon meg kell különböztetni a legális megoldásokat.
Nem akartam ennyit foglalkozni ezzel a témával, de megütöttem még egy dolog a fülemet. Azt mondja, hogy 100 millió forint lesz a szaldója ennek a kampánynak. Az azt jelenti, hogy 100 millió a maradék? Tehát maradni fog 100 millió forint?
Igen, de nem is nulláról indultunk. Ugye az MMM az több mint 3 éve működik, tagdíj befizetései vannak.
Világos.
Tehát most meg nem tudom mondani, de biztos, hogy több 10
millió. Mi lesz ennek a 100 millió?
Több 10 millió forint volt a számlán a kampány előtt is. Ugye mi már a tavalyi évben is több 10 millió forintot költöttünk az előválasztási kampányra. Tehát azért mondom, hogy itt mondjuk lehet, nem tudom, hasból mondok egy számot, mint ami 30-50 millió körüli összeggel indultunk, és lehet, hogy 90-100 millió körüli összeggel fejezzük be. De csak a júniusi amerikai forrásból kapott támogatási összeg az több 100 millió forint. Tehát még egyszer mondom, itt nem arról van szó, hogy a magyarországi magánszemélyeknek a támogatása nálunk van, hanem hogy többek között mi azt a munkát végeztük el, hogy az Egyesült Államokban aktívan gyűjtöttünk forrásokat, és annak a minden adóját, költségét, vonatkozását mindent mi fizettünk, és ezekre a költségekre is kaptunk természetesen támogatást.
Mi lesz ennek a maradéknak a sorsa?
Mi ezt a saját döntésünk alapján, ugyebár nem az MMM működésére, annak ellenére még egyszer mondom, hogy ennek a pénznek egy része az tagdíjbevétel és a többi. Tehát a tagdíjbevétel erre nem vonatkozik. De a kampány támogatásokból mi civil pályázatokat fogunk indítani. Már volt most is ilyen, volt egy roma tábor, amit meg szponzoráltunk, mondjuk 200 000 forinttal, ne tessék óriási összegekre gondolni. Volt olyan tüntetés például most a katás vállalkozók esetében, amikor szintén több 100 000 forintba került a tüntetés megszervezése. Tehát hasonló, én nagyon szeretném, hogyha egy alapos tájékoztató kampányt tudnánk megfinanszírozni ebből, ami a Fidesz kormány hazugságaira, illetve a választási visszaéléseire utal, és tájékoztatja a talán még mindig hazugságokban élő, azt elhívő embereket, hogy hogyan csapta be őket Orbán Viktor. Tehát hasonló, hogy Orbán Viktor leváltását hosszú távon szolgáló célkötelezésekre fogjuk fordítani. Most például szeptember 2-án diák tüntetéshez is szeretnénk segítséget nyújtani azoknak, akiknek kell segítség, hogy eljussanak erre a tüntetésre. De leginkább a 2-ától kezdődő, 3-án és 4-én tartó szabad egyetemet például fogjuk finanszírozni, ahol minden fiatalt szívesen látunk, és természetesen a szabad egyetem kempingező részére, ott önmagában a megszervezésére adunk ugyan támogatást, de ott a fiatalokat várjuk elsősorban, de az előadásokra, ahova Puzsé Roberttől, Juhász Péteren keresztül, Hodász Andrásig, Gulyás Balázs újságírótól kezdve, a Tálas András, Szent Iván István, Jeszenszky Géza, Gerencsér András és nagyon sok más szakembert különböző témákban hívtunk meg, és fogunk majd meghallgatni, én is a hallgatóság soraiban igyekszem minél többet jelen lenni, és természetesen lesz egy beszélgetés, ahol én is válaszolok majd kérdésekre. Tehát ezekre az érdekes előadásokra szeptember 2-4 között Pilismarótra várjuk szeretettel.
Meg volt a promóció része is, kiváló kommunikációs megoldással. Azt szeretném megkérdezni, hogy ebből a pénzből költenek Facebook hirdetésre is? Mert én azt vettem észre, hogy rettentő aktív a Facebook hirdetési tevékenységük. Hozzávetőlegesen megnéztem, jó pár millió forint április 3-a óta elment az ön oldalának a hirdetésére, meg az ön posztjainak a hirdetésére. Ebből a pénzből frazva kerül finanszírozásra az ön hirdetése is?
Ebből a pénzből is. Én nekem van egy saját kampányszámlám, azon is van mint egy 30 millió forint, amivel szintén elszámolom.
Amit név szerint önnek küldenek? Márkizay Péternek?
Márkizay Péternek az én kampányszámlámra. Aha. Ez teljesen független az MMM-től. És abból is szoktuk finanszírozni, úgyhogy elsősorban ebből a két forrásból igen. A legkisebb parlamenti párt is ennek a sokszorosát kapja az államtól, a Fidesztől minden évben. Tehát az egy óriási különbség, hogy az MMM soha egy fillért nem kapott még a fideszes kormánytól. A pártok mindegyike az a 6 párt, akit mi bejuttattunk közös erőfeszítéssel, civilként is. A parlamentben azok közül még a legkisebb is ennek az 5-10-szeresét kapja évente a fideszes kormánytól. Nem 4 évente, évente.
Olvasta-e Jakab Péternek az interjúját most a zászlóbontása kapcsán készített vele a 24.hu egy interjút?
Hát azokat a részeket, ami engem érintett, igen.
Ugye mondjuk el a hallgatóknak, akik nem olvasták, hogy ebben azt mondja, hogy megbánta azt, talán ez a legerősebb mondat, hogy megbánta azt, hogy nem állt ki ön mögé április 3-a éjszaka, és ma már, ha ma kellene erről döntenie, akkor ott lenne ön mögött. Ezt ön egyrészt egy bocsánatkérésnek vette?
Én nem gondolom, hogy ez nekem szól. Én szerintem ez Jakab Péternek az elveszett vagy jelenlegi megmaradt támogatóinak szól, akik jelentős számban fölháborodtak ezen az akkori elmaradt kiálláson. Tehát ő nem tőlem kér bocsánatot, ő a saját választóinak.
Tehát ezt egy politikai húzásnak értékeli akkor?
Ez egy nagyon helyes lépés a részéről, hiszen azt hiszem, hogy ő és Gyurcsány Ferenc is talán a saját renoméjukon a legtöbbet akkor rontottak, amikor a választás estén semmiféle felelősséget nem vállaltak a választási vereségért. Azt, hogy akkor nem állt oda mellém, azt őszintén szólva én már eső után köpőnyegnek gondolom, tehát ennek a választás kimenetelére nézve nem volt jelentősége. Azt, hogy a választás előtt nem állt mellém. Na azt igen, az óriási rúgott az
pedig
előtt.
Az interjúban azt mondja, hogy ő nagyon is kiállt ön mellé, és egyébként készítettem egy ilyen egynapos riportot, akkor elmentem vele egy kampány napjára. Nem tudom, hogy nekem szólt ez. Ezt már senki nem fogja kideríteni, de az tény, hogy amikor olyan választó ment oda hozzá, aki önt kritizálta valamilyen,
akkor
megvédte önt, és azt mondta, hogy ön a jelölt, ön meg kell állni, és igenis tessék szavazni a Márki-Zay féle listára.
Hát nyilvánosan a Gyurcsány Ferenc is ezt mondta. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy például a DK-s kommentelőknek a háttérben nem azt adták ki, hogy engem gyalázzanak.
Mert ezt erről van tudomása, hogy ezt kiadták?
Ebből nyilvánvaló az, amikor én különösen a februárt megelőzően azt láttuk, hogy a Facebookon a jelentős DK-s kommenteli hadsereg, sokan kvázi nulla ismerőssel, tehát hogy láthatóan troll oldalak, azoknak ez volt a feladata, de a DK-nak a holdudvarába tartozó értelmiségiek is, politikusok is időről időre még mindig engem támadtak, miközben az én jelöltségem nem engem jutatott a parlamentbe, hanem legnagyobb számban éppen DK-s képviselőket. Tehát gyakorlatilag nekik az legközvetlenebb érdekük az lett volna, hogy ez a közös ellenzéki lista minél sikeresebb.
Jó, azt azért szögezzük le, hogy amiatt nem jutott ön az országgyűlésbe, mert lemondott a lehetőségről.
Igen, de hogyha nem jutott volna le, akkor egy mandátum lett volna az enyém, és 14 vagy 13 a DK.
Igen, ez így igaz.
Tehát hogy azért azt nem lehet mondani, hogy a DK-nak nem volt érdeke, hogy ez az ellenzéki lista jól szerepeljen. Ehhez képest soha a kampány üzeneteinket nem osztották meg, a kiadott anyagokat nem tették ki az oldalukra. Egy árva vasat nem akartak beleadni a kampányba.
Nem is adtak
a
végül?
De adtak, mert a másik öt párt azt mondta, hogy addig nem állnak fel, amíg Gyurcsány Ferenc is nem járul hozzá anyagilag a kampányhoz. De gyakorlatilag úgy kellett őket belezsarolni, hogy szálljanak be a finanszírozásba. Egyetlen egy roma képviselőt nem akart engedni, egyet sem. A DK saját listáján végül nem is engedett, de hál' Istennek másik három párt bevállalta. Tehát nagyon sok olyan lépés volt, amivel igen aktív, vagy nem szórtak ki kampányanyagokat, nem vitték ki a nagyon drága pénzen kinyomtatott kampányújságokat. Tehát nagyon-nagyon sok vitánk volt a kampány alatt. Én nagyon szerettem volna, hogyha akkor nem értem, nem higgyék el, vagy függetlenül attól, hogy ezt az egyetlen egy mandátumot, széket a parlamentben én elfogadtam, vagy nem. Saját magukért, Orbán Viktor leváltásáért, ha oda tették volna magukat, hogyha dolgoztak volna, ha megosztották volna a kampányüzeneteket, rengeteget segítettek volna.
De mi változott volna az eredmény ön szerint?
Igen? Hogy? Hát csak arra tessék belegondolni, most először is Jakab Péter kampány magatartása. Összesen a kampány alatt, összesen kettőször vagy háromszor álltunk egy színpadon, most a március 15-ével együtt talán három ez a szám. Könyörögtünk neki, hogy menjünk közösen, nem csak mi, hanem az amerikai elemzők, akik nagyon sok szakmai tapasztalattal segítették a kampányokat, a heti rendszerességű méréseik, kutatásaik alapján azt mondták, hogy igen, nyilván Gyurcsány Ferencet nem véletlenül nem kértük, hogy velem együtt álljon és kampányoljon, mert az nagyon sok szavazót elriasztott volna, és vitt volna a mi hazánkhoz.
Ez utóbbi egyébként, ez mérés alapján mondja?
20% különbség lett volna akkor, hogyha én nem ragaszkodtam volna ezzel, hogy Gyurcsány Ferenc ne szerepeljen az első
igen.
helyen.
Tehát ha szerepelt volna, akkor még ennél is rosszabb lett volna az eredmény?
Ezt azért nehéz megmondani, mert ezt a mérést mi októberben
csináltuk.
Több egymástól független kutatás azt mutatta, hogy 8-10%-kal kevesebb szavazatot kap az ellenzék, ha Gyurcsány Ferenc neve látható az ellenzéki listán. nem volt látható, mert ez volt az egyik feltételem, amit én kértem el.
Hát azért a Fidesz azért elég sokat tette azért, hogy látható legyen.
A Fidesz valójában a háborúig csak gyurcsányozással foglalkozott. Igen. És én azt gondolom, hogy sajnos Gyurcsány Ferenc személye önmagában is megszerezte volna a Fidesznek a győzelmet, hiszen Dobrev Klára és Karácsony Gergely már októberben is esélytelen volt Orbán Viktorral szemben. Én kizárólag azért voltam esélyes, nem azért, mert bármelyikük kevésbé tehetséges politikus, szónok, stb. Lenne, hanem mert én nem voltam összegyurcsányozva. Ők már igen. Tehát ebből adódóan ők már akkor alkalmatlanak voltak arra, hogy megnyerjék ezt a választást, akkor a kutatások szerint még az én jelöltségemmel meg lehetett volna verni Orbán Viktort, de utána csak óriás plakátkampányból is 4 foglalkozott az én összegyurcsányozásommal, és végül sikerült a Fidesznek eljutni odáig, hogy már rám sem szavaztak azok, akik Gyurcsány Ferencet nem akarták hatalomba juttatni. Sajnos ez a propaganda a Fidesz részéről rendkívül hatékonyan működött, tehát én azt gondolom, hogy még a háború nélkül is pusztán a Gyurcsány kártyával a Fidesz már egy enyhe győzelmet aratott volna, a háború meg meghozta nekik a kétharmadot. Amit én ugye Jakab Péternél említettem, hogy nagyon szerettük volna, az amerikai kutatóknak is ez volt a tanács, hogy minél többször, igen, különösen vidéken álljunk ki egy színpadra, nem volt hajlandó rá. Amikor azt mondta, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor...
De mit mondott, hogy veled nem megyek?
Vagy... Mohamed megy a hegyhez, nem is válaszolt.
Ja, értem.
Tehát én azt is mondtam a saját csapatomnak, hogy nézzék meg, hogy hova megy Jakab Péter, és menjünk oda mi. És tessék elképzelni, bárki meg visszanézheti, Jakab Péter előre nem tette ki sehova. Nem voltak meghirdetett kampányrendezvényei. Péntek szombaton eleve kijelentette, hogy nem is kampány.
Ez már nem eleve egy ilyen Benny Hill vagy Monty Python-szerű jelenet, hogy ön kergeti Jakab Pétert a 93.000 négyzetkilométeren?
Nem tud ideríteni, hogy hol kampányol, hogy oda menjek és közösen kampányoljunk. Én nagyon hálás vagyok.
Ez egészen megdöbbentő.
Egy alkalommal Pitvarosra lejött az én körzetemben kampányolni, az különben nagyon jó rendezvény is volt, és az, ilyenből sokkal több kellett volna. És hát nyilván a másik, amit Jakab Péter ezen kívül, tehát hogy nem április 3-án este, hanem addig odaállt volna mellém, akkor sokat segített volna, nem nekem, hanem a Jobbikos listának, a DK-s listának és a többi. A másik dolog, amivel nagyon sokat segített volna, hogyha a Jobbikot nem gyurcsányozzák össze. Tehát hogyha a Jobbik már az előválasztásnál nem a legszorosabb, látványosan szoros szövetséget a DK-val, Dobrev Klárával kötötte volna, akkor talán hitelesebben tudtuk volna az ajánlatunkat közvetíteni a később sajnos Mi Hazánkra, vagy akár Fideszre leszavazó, volt Jobbik szavazóknak. Tehát ott lehetett volna még nagy jelentősége annak, hogy Jakab Péter milyen stratégiát követ. Igazából a mi kettőjük személyes ellentéte az ebből táplálkozik, amikor 21 májusában ezt a DK-Jobbik szövetséget megkötötték, és én ezt nyíltan kritizáltam, onnantól sértődött meg Jakab Péter és kabinet vezetője, és onnantól romlott meg ez a viszony.
Molnár Enikőre gondolom?
Igen, Molnár Enikőre gondolok. Hozzáteszem azt, hogy az én személyes viszony, én nekem semmilyen negatív érzésem nincs velük kapcsolatban, én mindig nyitott voltam az együttműködésre, azt is elfogadom, ha valaki nem kedvel, ez engem meglehetősen kevéssé foglalkoztat. Nekem egy nagyon fontos célom volt Orbán Viktort leváltani harmadikán, hogy ebbe, hogy én rám megyek, az egészségem rám megy, a hírnevem rám megy, ez mind mellékes. A nagy cél érdekében ezt mind meg kellett tenni. Azt a végtelen sok ostobaságot, amit a velem szemben ellenséges pártok ugye terjesztenek, ellenzéki pártok terjeszkednek, azokat már nem is érdemes szóra minősíteni, hát tudjuk, hogy a Fidesz minden erőt megmozgatott, hogy Dobrev Klára nyerje meg az előválasztást, azóta a DK folyamatosan fideszes csalásról beszél, a Pesti Hírlap címlapjáról, a Magyar Nemzet PR interjúráról, vagy a fideszes influencereknek a Dobrev Klárára szavazásra bíztatásáról gyengéden megfeledkeznek, tehát minden támadás akkor az én jelöltségem ellen szólt, hiszen nekem volt egyedül esélyem Orbán Viktort leváltani még tavaly októberben. Tehát ezek a, mondom, azóta elferdített valóság, teljesen alternatív valóságot építenek és támadnak. Ezek csak engem különösebben nem érdekelnek. Egy nagyon fontos célunk volt harmadikán, és végtelenül letaglózott, hogy mennyire nem sikerült.
Most akkor ezt a békejobbot, amit Jakab Péter nyújtott, ezt elfogadja, vagy nem fogadja?
Tehát még egyszer, nem nyújtott békejobbot, bár hogyha nyújt, azt mindig elfogadom természetesen. Nem, ő nem békejobbot nyújtott, ő a saját benne csalódott embereket megkövetve kijelentette, hogy igen, ő is belátja, ott lett volna helye akkor. És nem kellett volna azt a videót megcsinálnia. Egyébként nyilvánvalóan nem véletlen, hogy aznap este Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter csinálták a videót, tehát természetesen ez Gyurcsány Ferenc műhelyéből következett. Tehát ez egy szándék volt, nem kettő.
Ugye Jakab Péter azt is mondta ebben az interjúban, hogy ha úgy hozná a sors, akkor újra összefogna önnel. Ez az ön részéről is nyitott fülekre talál? Tehát ön is összefogna újra Jakab Péterre?
Én eddig is, és ezután is mindent hajlandó vagyok megtenni, minden észszerű és racionális lépést meg fogok tenni, hogy Magyarország megszabaduljon 1000 éves történelmének legkorruptabb diktatúrájától. Tehát azt, hogy ezt a lopást befejezzék, ennek érdekében nem csak Jakab Péterre, bárki másra
is. Gyurcsány Ferenccel is?
Gyurcsány Ferenccel is hajlandó lennék én személy szerint együttműködni, ahogy én személy szerint hajlandó voltam ebben is, ebben a választási kampányban is. A nagy probléma az, hogy egyelőre április 3-ának a tanúsága az, hogy bár én hittem abban, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül nem lehet nyerni, április 3-án megkiderült, hogy Gyurcsány Ferenccel sem lehet nyerni. Tehát innentől kezdve át kell gondoljuk azt, hogy ez az összefogás, ez nem elegendő. Ez, nem szabad azt mondani, hogy nincs értelme az összefogásnak, szó sincs róla, de alapvetően át kell gondolni. Vannak, akik azt gondolták már korábban is, hogy két listával jobb eredményt lehetett volna elérni. Most mi gondoljuk, hogy ezzel a megemelt 71 fős lista elvárással még mindig rosszabb eredményt ért volna el az ellenzék.
Igen.
Igen. De mondjuk nem jutott volna be Mi Hazánk. Tehát én azt gondolom, hogy egy fideszes állellenzéki párttal kevesebb lenne a parlamentben. Ez önmagában is értelmes lépés lett volna, azt gondolom. Tehát én, ha azt látom, hogy valaki igazi ellenzéki és Orbánt le akarja váltani, azokkal együtt fogok működni, magam is, és mindent megteszek, hogy ez a szent cél teljesüljön. Ha azt látom, hogy valaki Orbán Viktor fizetett ügynöke, akár a parlamentben, akár az ellenzékben, azokkal viszont nincs értelme együttműködni.
Próbálom összerakni úgy, hogy a hallgatók isnak is egyértelmű legyen, ha jól értem, mivel korábban ugye kijelentették, hogy a DK-val DK-s jelölteket nem támogatnak, a DK-val nem fog össze az MMM, az ön mozgalma, akkor, hogyha jól értem, akkor Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor ügynöke?
Hát nézze, egy biztos, hogy Gyurcsány Ferenc nem akarta leváltani Orbán Viktort április 3-án. Ez ágában nem volt leváltani, és mindent meg is tett, hogy hatalomban maradjon Orbán Viktor. Ez nem teljesen meglepetés egyébként. Egyrészt, hogyha figyelembe veszük, hogy Gyurcsány Ferenc valószínűleg nem szeretné, hogy bárki más leváltsa Orbán Viktort, ő neki az az ellenzéki szerep, a vágyálma, hogy ő az egyetlen, aki le tudná váltani, de nem váltja, mert nem képes rá. Tehát ő neki szerintem van egy ilyen
ambíció. Miért gondolja azt, hogy nem képes?
Tehát nyilvánvalóan nem képes, mert 85% a magyar társadalomnak egyáltalán nem akarja Gyurcsány Ferencet látni a magyar politikában. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag aki nem megrögzött elkötelezett DK szavazó, az nem fog Gyurcsányra szavazni. Egyébként az előválasztásnál is, hogyha megnézik, Dobrev Klára mögé soha egyetlen egy másik párt és szervezet nem állt be. Egy se. Minden, az összes párt, az összes szervezet, minden volt miniszterelnök jelölt, mind-mind az alternatívát éppen az én személyemben támogatta. Tehát nyilván egy ilyen, de megnézzük az európai parlamenti alelnöki pozíciót is, ott most Dobrev Klárát talán az utolsó vagy utolsó előtti helyen legkevesebben támogatták egy újabb alelnöki pozícióra, tehát még az Európai Unióban sem fogadták el őket. A DK-nak nagyon sok értékes tagja van. Én még azt is el szoktam mondani, hogy speciál minden hiba, bűn, stb. Mellett is azt én elhiszem, hogy Gyurcsány Ferenc személyesen a miniszterelnöksége alatt nem lopott, nem gazdagodott közvagyomból. Ettől még akkor is volt korrupció, akkor is volt négyes metrú, úgy még az Olaf szerint is lopás. De ami minket zavar, az az, hogy például a fideszes Polt Pétert helyezte hatalomba, ahelyett, hogy lejárt volna a mandátuma. Ha Gyurcsány Ferenc aktívan nem menti meg Polt Pétert...
Pár mondatban mondjuk el, hogy mire gondol pontosan.
2005. novemberében a Lex Poltot éppen Gyurcsány nyújtotta be. Ez a 2006-ban lejáró mandátumú Polt Pétert és helyettesét, ma kurjavezető Vargasi Andrást, teljes hatalomban, teljes fizetéssel bentartotta a legfőbb ügyészségen. Valójában ők irányították a legfőbb ügyészséget. Nem véletlen, hogy a Gyurcsány kormány idején és az azt követő Bajnai kormány idején is hiába egy szocialista kormány volt, a legfőbb ügyészség csak szocialista bűnözőket tartóztatott le. Hagyó, Cuslák, Humboldt, a fideszes bűnözőket a nyilvánvalóan önkormányzati szinten vagy korábbi kormányzati működésük alatt korrupt fideszes bűnözőket egyet se. Hogy lehet az, hogy Gyurcsány Ferenc asszisztált ahhoz, hogy csak szocialista bűnözőket tartóztasson le a fideszes főügyész, illetve később ügyészségen dolgozó volt főügyész, és ne fideszes bűnözőket? Hogy lehet, hogy Gyurcsány Ferenc mentette meg Polt Pétert? Hogy lehet, hogy Gyurcsány Ferenc idején Putyinnal hosszú távú energetikai szerződéseket kötöttek, majd titkosították ezeket verseny nélkül? Pontosan ugyanazt csinálta, mint Orbán. hazudtak az Európai Uniónak, nyilvánvalóan nem vezették be az eurót, tehát mindaz, ami most nekünk fontos, azt a Gyurcsány kormány sem tette meg. A Gyurcsány kormány alatt is lemaradt az ország a szomszédországokhoz képest, akkor előzött le minket például a Szlovákia meg Lengyelország, tehát nagyon-nagyon sok hibát követtek el, de a hibánál is nagyobb az a bűn, hogy elszámoltathatták volna az előző Gyurcsány kormányt, nem tették meg.
Mányt Orbán kormányt.
Az előző Orbán kormány, bocsánat, Gyurcsány Ferenc idején elszámoltathatták volna 2002 előtti Orbán kormány, eszük ágában nem volt. Működött a 70-30-as közös lopás, semmit nem szóltak ellene, előfordulhatott olyan jogállam tiprás, hogy a földön fekvő ártatlan embereket rúdalták azonosítószám nélküli rendőrök, semmit nem tettek ellene, utólag se kitüntették azt a Gergényit, aki egyébként Pintér Sándornak az üzlettársa volt, és még kitüntetést is kapott a rendőrerőszak végrehajtásáért. Tehát őszintén szóval nem véletlen az, hogy a magyarok 85%-a Gyurcsány Ferencet nem tartja hiteles alternatívát.
Akkor hogyan lehet ennek a méregfogát kihúzni? Tehát ha jól értem, akkor az egy alaptétel, hogy Gyurcsány Ferenccel nem lehet győzni. Ő nyilván nem fog, tehát ez, ha már föl akart volna állni, és azt mondja, hogy...
Nem fog elmenni, természetesen nem fog elmenni, nyilván nagyon jó, még akár üzletileg is rendkívül nyereséges dolog a parlamentben ülni a legnagyobb
ellenzéki. Már milyen szempontból?
Hát rendkívül sok állami támogatást kap a legnagyobb ellenzéki.
Ja, értem.
Jó, tehát ez összességében természetesen rendkívül jó dolog, de hát nyilván Gyurcsány Ferenc nem szorul rá a pénzre egyébként. Neki milliárdos vagyona és több száz milliós osztaléka van évente, tehát ő ugyanúgy, mint Orbán Viktor, nem szűkölködik. Tehát nyilván azt gondolom, hogy a kis embereknek a panaszát nem feltétlenül a milliárdosok szokták leginkább a saját bőrükön érezni. Nem biztos, hogy tőlük kell várni a kis emberek problémáinak a megoldását sem. Orbán Viktor is a saját fizetését azt nagyon gyorsan meg tudta emelni, több mint a duplájára.
Jó, de hogy lehet akkor ezt a problémát áthidalni? Gyurcsánnyal nem lehet, de Gyurcsány szavazói nélkül sem lehet, ő pedig nem fog...
Én kimondtam annak, hogy Gyurcsány nélkül nem lehet leváltani Orbánt. Most április 3-án láttuk, hogy Gyurcsánnyal sem lehet leváltani Orbánt, keressük azt a megoldást.
De ezek szerint még nincs meg akkor a...
Őszintén szóval Orbán Viktor egy rendkívül ravasz rendszert épített fel, aminek éppen ez a lényege. Már a centrális erőtér modell önmagában egy ilyen rendkívül ravasz megoldás volt arra, hogy őt ne lehessen leváltani. Nyilvánvalóan ilyen anyagi és média túlerő esetén még kevésbé van erre lehetőség, de ettől még ez a rendszer előbb-utóbb meg fog dőlni. Elsősorban egy hitles alternatíva kell, másodjára pedig az kell, hogy az emberek, még azok is, akik eddig Orbánra szavaztak, utálják a Fideszt. Érezzék azt, hogy ez a rendszer ez tönkretette őket, kizsebelte őket, nyomorba taszította az egészségügyüket, az oktatásukat elvette, a gyermekeiket kizavarta nyugatra. Ha az emberek ezt az ellenszenvet gyakorolni fogják a Fideszre szemben, az azt jelenti, hogy a választáson nem szavaznak rá. Kell egy hitles alternatíva, akkor tud győzni, hogy az emberek ezt az egyszerű, logikus következtetést, hogy tolvajokra nem szavazunk, ezt felérik ésszel. Tehát nekünk elsősorban ezért kell tenni. Ezért végtelen szomorú az, hogyha a Szabad Európában azt olvassuk, hogy Rogán Antal kiadta utasításként az ellenzéki pártoknak, hogy ne használják ki hangulatkeltésre a rezsinövelés időszakát, vagy az adóemeléseket. Tehát amikor az ellenzéki pártokat, a parlamenti ellenzéki pártokat Rogán Antal utasítja arra, hogy ne tüntessenek, ne járjanak házról házra, ne lázítsák az embereket az Orbán kormány ellen, akkor ne csodálkozzunk, hogy Orbán Viktor úgy érezheti, hogy ő örökké hatalmon fog maradni.
Az elmúlt 12 évben talán most először tapasztalható egyfajta elégedetlenség, és még csak az elején járunk, hiszen még az első rezsiszámlát nem kapták meg az emberek. Mégsem...
Csak vasárnapi boltzár, netadó... Nem sorolom föl a zöld dossziét, a fekete ruhás nővért és a hasonlókat.
Na jó, csak azok után valahogy mindig reagált a rendszer. Most nyilván nem fog tudni reagálni, mert az orosz gázárat nem fogja tudni átalakítani, hogy csak egy dolgot említsünk az összképből, meg ki tudja, hogy el tudja érni, hogy megkapjuk az Európai Uniós pénzeket. Ez az elégedetlenség miért nem áramol be valahova? Azt elmondta, hogy az ellenzéki pártokhoz ön szerint miért nem, de akkor miért nem áramol be ön mögé? Miért nem azt látjuk, hogy Márki-Zay Péter csúcsokat döntögető népszerűséggel rendelkezik?
Hát nézze, nyilvánvalóan most veszítettünk el egy választást, aminek én voltam az az arca, akit a Fidesz azzal vádolt, hogy óvodásokat akarok átműteni, feltehetően azért, hogy katonaként elvigyem őket Ukrajnába meghalni.
De akkor biztos, hogy...
A nyugdíjat el akarom venni, a minimálbért, a rezsicsökkentést, ráadásul utálom a vidéki embereket, például magamat, mert én Hódmezővásárhelyen élek. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy egy ilyen lejárató kampány után nem én vagyok az, aki a...
De akkor miért, ha ön is tudja ezt magáról, akkor miért ön alapít pártot? Miért Márki-Zay Péter alapít pártot, és miért nem beáll valaki mögé? Én nem tudom, hogy ki mögé, mert én sem látok.
Még a Fidesz is azt méri, mint ezt én egy Fideszes kutatóintézetnek az információjából olvastam, hogy ha csinálunk az én közreműködésemmel egy Európai Néppárthoz tartozó pártot, akkor az most jelen pillanatban is 5-6%-ot kapna egy választáson. Szerintem szükség van egy ilyen pártra. Az, hogy 5-6, nyilvánvalóan én tisztában vagyok azzal, hogy jelen helyzetben van nagyon sok ember, aki bennem lát reményt, vagy azt reméli, hogy én fogok éppenséggel valamilyen módon segíteni az ország helyzetén, vagy az ő helyzetüket. Nyilván, ha ez mondjuk 5%, akkor a másik 95% az másban, legnagyobb százalékban sajnos Orbán Viktorban látja azt, hogy az országot majd megmenti. De azt gondolom, hogy nekünk minden ilyen szavazóra szükségünk van. Tehát szó sincs arról, hogyha van olyan szavazó, aki nem hajlandó a jelenlegi ellenzéki pártokra szavazni, de egy általunk alapított pártra le fog szavazni, és hajlandó, akkor természetesen nekünk meg kell alapítani ezt a pártot.
Ez logikusan hangzik. Akkor ebből az is következik, hogy ön nem tör újra az ellenzék vezetőjének szerepére?
Én nem török az ellenzékvezetői szerepére, nem látom, hogy lenne ellenzékvezetői szerep, de abban biztos vagyok, hogyha az ellenzék a dolgát végezné, mint ahogy mi is ezt megpróbáljuk megtenni, hogyha az elégedetlenségnek hangot adna egyáltalán, hogyha összekapcsolná Orbán Viktor eddigi hazugságait a jelenlegi népszerűtlen intézkedéseivel, akkor egy olyan elégedetlenségi hullám fog kialakulni Magyarországon, és Orbán Viktor ezért fél, és ezért inti óva az ellenzéki pártokat, hogy ebben részt vegyenek, mert akkor bizony a háromlábú lőtéri kutyára is előbb fognak leszavazni, mint Orbán Viktorra, és akkor esetleg az fog történni Magyarországon is, mint történt Szlovéniában, hogy egy 3 hónappal a választás előtt alapított párt, egy esetleg politikusként talán nem is annyira ismert szereplővel az élen mondjuk, simán le tudja váltani Orbán Viktort. Ehhez természetesen az kell, hogy ne hiteltelen, lejáratódott, Fidesz által irányított embereket gondoljanak az emberek alternatívának, mert akkor inkább leszavaznak a Fideszre. Tehát nekünk kell hiteles alternatíva, ebben én bárkit hajlandó leszek támogatni, egyébként a jelenlegi ellenzéki pártok közül is, a jelenlegi ellenzéki politikusok közül is, nagyon sok, a DK-ban is meg kell jegyezzem, több nagyon szimpatikus és számomra hiteles politikus.
Mondd egy pár példát.
Én akikkel együtt dolgoztam, azok közül egyébként többet is tudnék mondani. Nem akarok megnevezni több okból sem. Tehát azt hiszem, hogy ha én egy DK-s politikus most itt megneveznék, az nem biztos, hogy az ő karrierjét segíteni. Mármint a számomra szimpatikus DK-s politikusok, de sok mellett kampányoltam, és azt gondolom, hogy dicsértem is őket eleget. Úgyhogy ha valaki visszanézi, akkor fog találni több ilyen DK-s politikust is.
És nem a DK-ból, más pártokból?
A többi mindegyik pártból van. Tehát például, és nem véletlenül például egyébként az árnyék kormányunkban ott is nem csak DK-s politikusok is voltak, hanem mindegyik pártból is volt néhány politikus, és rengeteg civil politikus volt. Én elsősorban egyébként a polgármestertársaim között látok nagyon sok rátermett embert, akik ráadásul sokszor több alkalommal is már elnyerték a helyi polgárok bizalmát, azok egészen biztosan rászolgáltak erre, több mint valószínű, hogy nem hazudtolják az emberek, mert akkor nem választották meg volna őket. Bár sajnos erre az ellenkezőjére is van példa, nem is csak a Fidesz oldaláról, bár többnyire nyilván inkább ott látunk erre tendenciát, de minden pártban, Fideszben is egyébként vannak tisztességes emberek. Én azt gondolom, hogy ezeknek a tisztességes embereknek, hogyha a lelkiismeretüket és nem a pártjukat követik, hogyha hitelesen ki fognak állni a törvénysértések ellen a jogállamért, megszüntetjük együtt a korrupciót, és egy olyan kormány lesz, amely az emberekért dolgozik, és nem a saját zsebét tömi. Egy ilyen alternatívával szerintem le lehet majd győzni Orbán Viktort. Ezért fogunk dolgozni a következő 4 évben is.
Mikor alakul meg ez a bizonyos párt?
Ennek nem elsősorban időkorlátja van. Ugye most legutóbb, először azt gondoltuk, hogy nyárvég, egyébként így utólag, bocsánat, azt szerettem volna mondani, hogy eddig a legjobb időpont az a választás után lett volna közvetlenül. Ez ugye elment. Akkor kérték nagyon sokan, hogy azonnal alapítsuk meg. Meg fogjuk alapítani, mert megígértük. Gondoltunk az augusztus időre is, gondolunk most októberre is, de októberben sem sürget az idő, tehát hogyha úgy látjuk, hogy még az idő nem érett rá, akkor inkább várni fogunk. Én nekem elsősorban az a vágyam, hogy minél többen
Tehát a legkorábbi időpont akkor október, jól értem?
Én most azt gondolom, hogy októbernél előbb nem fogjuk ezt megalapítani. Uh-huh. Mi készen fogunk állni, hogy akár már októberben is meg tudjunk alakulni, hogyha arról van szó. Egy biztos, hogy a 2006 májusi Európa parlamenti választáson már szükség lesz. 2024-es Európa parlamenti választáson már szükség lesz egy európai néppártot képviselő pártra a magyarországi európai választáson.
Az a pletyka, ami terjed, hogy Bana Tibor lesz a listavezetőjük 2024-ben, az megállja a helyét?
Hát szerintem én nem utasítaná vissza, de semmilyen fölkérés, ígéret, stb. Nem volt. Tehát ő egy lehetséges európai politikával behatóan foglalkozó politikus.
De akkor a pletykának akkor valami alapja van.
A pletykának jó.
Okay.
Nincs ilyen ígéretünk senki felé, egyébként nagyon sok más hasonlóan érett politikusunk van, aki egyébként nyelveket beszél és szívesen foglalkozna európai politikával. Nyilván elsősorban azt kell megnézni, hogy milyen fölállással tudnánk minél több embernek a bizalmát elnyerni, majd 24 májusában.
Pártarcairól lehet tudni, hogy kik lesznek? Ugye azt már tudjuk, hogy kik nem. Ezek a nagy öreg konzervatívok végül, ha jól tudom, nem vállalták, hogy beállnak ön mellé, tehát a gödöllői polgármester Gémesi, Jeszenszky Géza, Bot Péter Ákos végül, ha jól tudom, és jók az információim, akkor nem,
szóval őket nem
vállalta.
Gémesi Györgyel beszélgettünk erről, és a legutóbbi beszélgetésünkkor még nyitott volt rá, most azután, legutóbb, amikor pártról beszéltünk, akkor ő is nyitott volt rá, akkor még az új kezdetnek a lehetséges részvételéről beszéltünk. Természetesen most a legutóbbi időben éppen nem ezzel a problémával foglalkozott már, tehát most ő is úgy érezte, hogy szerintem most van még ennek az ideje, úgyhogy ezért mondom, én nem zárnám ki, de nagyon megtisztelő lenne, hogyha ő is szerepet vállalna ebbe, de valóban egyelőre nincs ilyen terv. Bot Péter Ákos, Mellár Tamás, ők az MMM felügyelő bizottságát vezetik most is. Egyébként én akár számíthatnék is rájuk. Jeszenszky Géza most jön a Szabad Egyetemünkre előadni nagy örömmel, és hát egy 80 fölött van, azt is hozzá kell tenni. De óriási megtiszteltetés, nagyon nagy nevek, nagyon nagy múltjuk van ezeknek a politikusoknak. Mi elsősorban természetesen a fiatalokra akarunk fókuszálni, az sem véletlen, hogy Szabad Egyetemet szervezünk fiataloknak.
De az nem lesz kevés, hogy oké, ön egy jól ismert politikusa a magyar közéletnek, de önön kívül kik lesznek ennek az arcai? Nem lesz kevés, hogy csak egyetlen Márki-Zay Péter arc lesz ott a plakáton, és nincs mögötte úgymond látható, jól ismert, megfelelő beágyazottsággal rendelkező személyiség?
De természetesen én is azt szeretném, hogyha többen lennék, vagy minél többen lennék, nem is kérdéses. Önmagában az, hogy ha a Magyarország szinte minden megyéjében már meglévő ismeretségi körre és résztvevőkre tudunk támaszkodni, akik közül többen már önkormányzati vagy országos politikában megpróbálták már magukat. Most ha már Bana Tibor neve elhangzott, akkor mondjuk őt említeném, aki 12 évig országgyűlési képviselő volt Jobbik színeiben, ő természetesen nyilván dolgozik ezen az új párt alapításán. Vannak olyan polgármesterek, akik szintén aktívan részt vesznek most is, vagy önkormányzati képviselők, volt előválasztási vagy választási képviselőjelöltek. Tehát azért nyilván van sok ismert, már bejáratott név, aki csatlakozik ehhez. Természetesen nagy, több százezeres követő táborral rendelkező politikusból kevés van. Tehát hogy nyilván azt nem tudom ígérni, hogy ilyenekből többet oda tudunk majd rakni ehhez a párthoz. Persze nagyon szép lenne, és nagy szeretettel várjuk őket is. Most pillanatilag azt látom, amikor ezekkel az emberekkel beszélgetek, hogy óriási a letargia, csalódottság, reményvesztettség, értelmét nem látják. Uh-huh. Szerintem az, amikor egy keszthelyi választáson mondjuk nem indul ellenzéki polgármester jelölt, egy sem, az annak a jele, hogy most egy olyan időszakot élünk, amikor nagyon sokan egyáltalán nem látják leválthatónak Orbán Viktort. Úgy látják, hogy a családjukat, a vállalkozásukat, saját magukat rossz helyzetbe hozzák, esélyeiket, lehetőségeket csökkentik akkor, hogyha kiállnak, hogyha aktívan, ráadásul pártpolitikába merészkednek. Tehát most azért nehéz pártot alapítani, mert nagyon sokan ezt egy öngyilkos küldetésnek látják. Ezért gondolom azt, hogy érdemes annyit várni, hogy ez a helyzet remélhetőleg majd változik, és amit az imént beszéltünk, az infláció, a rezsicsökkentés, akár Orbán Viktor hazugságainak sorozatos lelepleződése, ezek mind-mind gyengíteni fogják a Fideszt, és ahogy az emberek egyre elégedetlenebbek, egyre inkább várják majd azt, hogy valaki valamiféle megoldást tudjon mutatni, hát ha akkor nagyobb nyitottság lesz egy politikai pártban is testet öltő hitles ellenzék.
Önök a szervezőknek a pártalapítási kedvét az nem veti vissza, hogy volt most egy tüntetés, ahol ön volt a főszónok, és hát voltak ott 50-en, 100-an, nem tudom.
Néhány 100-an voltak, sajtó 200-at írt, én nem számoltam meg, de nyilván...
Utána még veszekedés is volt a színpadon, tehát teljes kellemetlen érzés vette erőt az emberen, amikor látta a képernyőn keresztül, hogy ott mi folyik. Igen.
Rajtam is, ott fölmerült, hogy esetleg mégsem fogok felszólni.
Tényleg?
Igen. Tehát azt ott mondtuk.
Hát lehet, hogy jobb lett volna, nem?
Mondtuk azt, nem. Hát nem, mert azért az a néhány száz ember közül nagyon sokan csak azért jöttek ki, mert azt ígértük, hogy én is felszólalok.
De ez nem veti vissza a kedvet, hogy nem tízezreket mozgat meg a Márki-Zay név?
Nekem is rendkívül elkedvetlenít, igen, én is azt szeretném. Hát ugye mi előtte szerveztünk egy másik tüntetést még a katás rezsicsökkentési időszakban, ahol 8000 volt. A tudomásom szerint a mostani tüntetés hullámban az volt az egyik legnagyobb tüntetés. A másik hasonló siker az Miskolcon volt, ahol szintén mi szerveztünk egy tüntetést is, ahol a választási kampányban látott tömegek voltak. Ott még a megyei különböző párt szervezetek képviseletében is voltak ott régi ismerősök, választási kampányból ismert szocialista, jobbikos, momentumos politikusok. Tehát ott látszott, hogy Miskolcon ebből az MMM által koordinált szervezett tüntetésből összeellenzéki tüntetés lett. De mondjuk egy nappal később Debrecenben megint csak szánalmasan kevesen voltunk, tehát azt láttam, hogy ott igaz, hogy azon a héten ott talán az a harmadik tüntetés volt, lehet, hogy a szombat egyébként sem alkalmas egy egyetemi városban, mondjuk nem tudom, hogy mi az oka ennek, hogy egyik tüntetésen 8000-en vannak, a másikon 200-an. De én biztos a behirdetésen is múlik, tehát a rászervezésen, ha nem hirdeti senki, nem osztják meg, akkor kevesebb.
De ezt önök is hirdették a Facebookon, láttam, nekem is feldobtam.
Így van. Ezt nem mi szerveztük, de például erre mi is költöttük valamennyit, nem sok pénzt egyébként, de kérdezte az előbb, hogy Facebook hirdetésekben, igen, tehát például, hogyha bármilyen tüntetést látunk, és tudunk segíteni azzal, hogy meghirdetjük, nem tudom, Mohácstól, Győrön keresztül, Miskolcig vagy Debrecenig, akkor nagyon szívesen megtoljuk egy kicsit. Tehát mi abszolút összellenzéki küldetést igyekszünk betölteni azzal, hogy minden, ami Orbán Viktor leváltását, a tolvajok leváltását szolgálja, azokat a lépéseket mi támogatjuk.
Nagyon elszaladt az idő. Egy átfogó kérdésre még talán maradt időnk. Ön szerint mi lesz itt ősszel? Mi várható? Lesz elégedetlenség, vagy továbbra is ez az apátia fogja jellemezni az ország közvéleményét, ami mondjuk az elmúlt 12 évben jellemezte?
Hát az imént, most együtt ebédeltem, és utána beszélgettem még tovább is Forgács József társadalompszichológussal, szociálpszichológussal, Ausztráliában él, a könyveit azonban itthon is ismerik, én is tanultam bele a Társas Érintkezés Pszichológiája című könyvből. Ő is rendkívül pessimista, miután én az ellenzék belső viszonyaira is tettem egy-két megjegyzést, akkor valószínűleg még pessimistább lett, még kevésbé látta azt reményt.
Nem biztos, hogy szükség volt erre az ebédre.
Hogy hogyan fogjuk leváltani. Úgyhogy valószínűleg egymást is inkább lehangoltuk, azt kell mondjam, ő is egyébként, tehát ilyen szempontból.
De akkor ön is borulátó?
Ő is borulátó.
Nem, ön.
Én is borulátó vagyok, igen. Tehát ő is azt hangsúlyozta, hogy más országokban is, akár Belorussziát kell mondani, ahol komoly tömegtüntetések voltak, tehát Magyarországnál sokkal komolyabb, igen. De a rendszer mégis fönnmaradt. Erőszakkal el tudta folytani, megfélemlítéssel el tudta folytani. Tehát ő azt látja, hogy az Orbán kormány ma minden olyan eszközt kiépített, hogy akár erőszakkal is fönn tudja tartani a hatalmát. Nyilván a propaganda a legfontosabb ebből, ugye spin-doktornak hívják az amerikai zsargonban azokat az embereket, akik egyfajta varázslóként, ilyen hipnotikus hatalommal rendelkeznek a közvélemény és a tömegek fölött. Ehhez nyilván a technikai és anyagi lehetőségei is megvannak a Fidesznek, és Orbán Viktor tehetségét se vitassuk el ebben, vagy éppen Rogán mondta, vagy Habony Árpád tehetségét, hogy a manipulációban nyilvánvalóan komoly tapasztalattal rendelkeznek. Tehát az a kérdés, hogy meddig lehet az egyre éhesebb, egyre fázóbb, egyre szegényebb, egyre halálozóbb, egyre kevésbé kioktatott embereket egyfajta hipnózisban tartani, hogy még mindig jobb ez, mint hogyha Gyurcsány lenne, még mindig jobb ez, mint hogyha Brüsszel parancsolna, meg a melegek, meg a migránsok jönnének, és a többi. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan lehet fölvenni a harcot egy végtelenül gonosz és korlátlan erőforrásokkal rendelkező hát diktátortól, tehát hogy gyakorlatilag ugye mondom, hogy demokráciáról már nem beszélhetünk, ahhoz tudatos választók és szabad információ áramlás, szabad média kell, ennek a hiányában nyilvánvalóan nincsenek demokratikus választások, pár kiló húsért lehet venni szavazatokat, háborúnak emberek, hogy 10 000 forintot ígértek a szavazatért, de csak 5-öt kaptak, azzal riogatták őket, hogy tudom én, megemelik majd a lakbérüket, például a Hódmezővásárhelyen a szociális bérlakások lakóit. Tehát a Fidesz végtelen aljasságára sajnos az ellenzéknek nincs válasza. De keressük. Tehát én azért gondolom, hogy ez a fiatalok építése, támogatása, a szabad egyetem az egyik ilyen nagyon pozitív dolog. A hitles ellenzékiség, nagyon sokan elmondták teljesen téves hazug módon, hogy az ellenzéknek nem volt ajánlata. Az ellenzéknek kiváló ajánlata volt. A kormánynak, ha rendbe akarná hozni az országot, semmi más nem kellene tenni, mint elővenni az Egységben Magyarországért választási szövetségnek a programját.
Hát amit látásokat. Akkor az ön személyre vetettek, hogy hát azt akarja, hogy
spóroljanak.
Így röhögve mondták különböző fideszes tévéstúdiókban, hogy hát milyen szörnyű dolog, hogy a szennyvízzel akarja leöntetni a WC-t, ami egyébként például Japánban csak ilyen WC-k vannak 99%-ban, azt most a Orbán kormány ilyen kisokosként terjeszti a különböző felületein, hogy mit érdemes csinálni.
Meg a Fúr Sándor, hogy kevesebbet mossanak,
igen.
Igen. Szerindítsák el a mosógépet és hasonlók. Igen, tehát kiderült, hogy ugye most szorószor azt mondják, amit én kezdettől fogva őszintén elmondtam, hogy ez a rezsicsökkentési modell, amit Orbán Viktor bevezetett, ez fönntarthatatlan. Mint hogy azt is még előre borítékolom, hogy néhány hónap múlva a benzinásapkát is meg fogják szüntetni. Tehát nem kell ehhez látnotlak lenni, normális, tisztességes embernek kell lenni, aki nem hazudik azért, hogy tovább lophasson.
Hallani ilyen hangokat is, hogy milyen jó, hogy nem nyert az ellenzék, és milyen jó, hogy nem Márki-Zay Péter a miniszterelnök, mert hogy most ezt, amit Orbán Viktor főzött, azt most Orbán Viktornak kell megennie, és nem önnek, és az ellenzéknek kell megküzdeni ezzel a ezernyi problémával. Ezeknek mit válaszolna, akik?
Őszintén azt gondolom, hogy egyrészt igazuk van. Meghökkentő módon két aspektusra hadd hívjam fel a figyelmet. Az egyik az az, és akkor itt a pozitívat mondom előbb, hogy nem lennének ilyen problémák.
Egyáltalán?
Problémák lennének, de nem lennének ilyen problémák. Elsősorban hadd szögezzük le, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozás lett volna az a lépés. Őszintén szóval nem minden ellenzéki párt támogatta az én elszámolást sürgető hozzáállásomat, tehát hogy nyilván aki Polt Pétert megválasztotta annak idején.
Akkor a DK nem támogatta ezt?
A DK egyébként még ehhez képest igen, még azt is mondom, nem ágált ellene, mondjuk így. Voltak akik, a DK az, aki a kétharmados szabályokkal bebetonozott fideszesek fölmentését, azt támogatta, hiszen érvénytelen a kinevezésük, érvénytelen a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvés, ezáltal a kétharmaddal bebetonzott embereknek a kinevezése is eleve érvénytelen, és az alkotmánynak minden alkotmánysértő passzusa érvénytelen. Pontosabban az alaptörvénynek minden alkotmánysértő passzusa az érvénytelen. Na most, és egy népszavazásra egy új alkotmányt szerettünk volna, ezt a DK vagy a Jobbik támogatta. Más ellenzéki pártok nem. Több más ellenzéki párt nem. De azt is látjuk, hogy például az elszámoltatás az mondjuk a Momentumnak, vagy esetleg a Jobbiknak volt fontos, a baloldali pártoknak őszintén szóval annyira nem. Tehát nyilván, amikor...
De ágáltak ellene a baloldali pártok?
Nyilvánosan soha.
Nem nyilvánosan, önök amikor leültek egymás között beszélni, akkor azt mondták, hogy Péter, ne nyomd már ennyire ezt az elszámoltatást.
Igen, voltak olyan baloldali pártok, akik például azt mondták, hogy ők hogy a pénz megvonásával szeretnék majd kivéreztetni, úgymond a fideszes kontroll alatt lévő közmédiát, de hogy ők nem változtatnák meg azt a szintén teljesen alkotmányellenes gyakorlatot, hogy öt fideszes.
Most már kisakkozom, tehát a DK, az MSZP, a Párbeszéd, meg az LMP mondta ezt?
Ezt például azt hiszem, hogy az egyik ezek közül a három közül, azt, hogy pénzzel véreztessük ki, az a megnevezett közül kettő is, de nem a DK. Tehát, hogy itt különböző, hat vélemény volt, és különböző...
Egy ilyen bingo listát kell, vagy táblázatot kell készíteni a hallgatóinknak, és akkor így kipipálhatják.
A DK szavakban azt gondolom, hogy a legtöbb kérdésben egyetértett velünk, nekem csak van egy olyan aggályom, hogyha ők egyszer megkapták a lehetőséget, és őszintén szóval Gyurcsány Ferenc nagyon sok mindent tud a Fidesz legnagyobb biztonságairól. Tessék elképzelni, hogy Orbán Viktor első miniszterelnöksége után volt miniszterelnök. Tehát ő neki hozzáférése volt az összes fideszes gazemberséghez. Nem tett ellene semmit. Most, amikor a választási kampányban belengedték hogy majd három fideszes miniszterről leplezik le, hogy azok homoszexuálisok is, majd bizonyítékokat szolgáltatnak, stb. Aztán természetesen visszavonultak ebből is, sokak szerint
egy a DK.
DK, sokak szerint egy megegyezést követően. Ugye hát ezt nem tudhatjuk, de egy biztos, hogy akármilyen anyaguk volt, és egy volt miniszterelnöktől nyilvánvalóan nem fogadnám el azt, hogy ő semmilyen fideszes visszaélésről nem tud, vagy ne lenne bizonyítéka. Tehát azt, hogy ezeket nem használták fel például ebben a választási kampányban sem, ez számomra szomorú. Az, hogy valaki egyszer hatalomban tartotta Polt Pétert, semmiféle elszámoltatást nem csinált, sőt annak idején a Keller Lászlót azért rúgták ki, mert el akart számoltatni. Nem vagyok benne biztos, hogyha ő rajta múlna az elszámoltatás, és nem mondjuk Hatházi Ákoson, hogy akkor is lenne elszámoltatás. Tehát például ezekre gondolok. De visszatérve, tehát akkor a két aspektus, amit belekezdtem, az egyik az az, hogy mi csatlakoztunk volna az Európai Ügyészséghez, megjöttek volna az Európai Uniós támogatások. És ez egy óriási dolog. Most Orbán Viktornak a feje se fájna, hogyha az Európai Uniós pénzeket megkapná, anélkül is, hogy a saját vezérbörtönbe kéne csukja.
Igen.
Vagy hogy elveszíthetné a lopott pénz egy részét. Tehát ez akadályozza meg most Orbán Viktor, hogy csatlakozzon az ügyészséghez, és Magyarország megkapja azokat a milliárdokat, 1000 milliárdokat, ami neki jár. Tehát ebben mi eleve mások lettünk volna. A korrupció felszámolása iszonyatos pénzeket szabadítana fel. Tessék elképzelni, hogy most ez a Vodafone felvásárlás például. Ha nincs korrupció, akkor nincs szükség 350 milliárd forintra.
Ebben mi a korrupció egyébként, röviden elmondja?
Az a korrupció, hogy ez a pénz mind Orbán Viktor baráti vagyonával fog alakulni nagyon gyorsan, ahogy tette ezt a Mátrai erőműnek a oda-vissza privatizálása is.
Párhuzamot lát a kettő között?
Abszolút. Mindegyik arról szól, hogy hogyan lehet kicsavarni, de az Antenna Hungáriát tessék megnézni. A magyar állam a Rheinmetall nevű német cégtől rendel tankokat, majd ez a Rheinmetall segít a Forágyi nevű Orbán Viktoros fideszes cégnek megvásárolni az Antenna Hungáriát, a magyar adófizetők kezéből kimarják, kirabolják az egyik legfontosabb magyar társaságot. És innentől kezdve Orbán Viktor vagyonát gyarapítja. Természetesen az eddigi fideszes költekezés, a választási túlköltekezés, az infláció fölpörgetése bármely más kormánynak is nagyon komoly feladatokat adott volna. Még az uniós pénzzel együtt is lehet, hogy biztos, hogy a rezsicsökkentés akkori módján, ha nem is ilyen drasztikusan, mint Orbán. Őszintén szóval ezt én nem mertem volna megtenni, amit Orbán csinált. Tehát azt, hogy most 740 forintra fölemelni a köbméter árat, és még belengetni egy második emelést, hogy akár 1000 forint fölé is kerülhet, miközben még Berlinben is csak 550 forint egy kiló, egy köbméter gáz. Tehát én azt gondolom, hogy ezt például mi nem mertük volna megtenni, mert féltünk volna egy lázadástól. Ilyen egyszerű oka van egyébként. Hát, lehet, hogy piacilag indokolt lenne, bár ha a németeknél is drágább az itteni ár, akkor lehet, hogy piacilag nem feltétlenül indokolt. Az áramár úgy szintén drasztikus emelése, annak ellenére, hogy a paksi termelést állítólag a lakossági fogyasztás támogatására akarták használni, és hát az továbbra is megvan. Tehát én azt gondolom, hogy mi nem mertünk volna ekkorát emelni, de hozzá kellett volna nyúlni ahhoz, hogy a fideszes oligarchák medencéjét ne olcsó vagy államilag támogatott gázzal fűtsék és hasonlók. Tehát a leggazdagabb embereknek biztos, hogy mi is megemeltük volna, nem támogattuk volna, inkább elmondom a luxus fogyasztását. Itt a Fidesz nem szociális alapokon döntött, hiszen egy nagyon gazdag, akár tőzs, de milliárdos, de budapesti-belpesti kis lakásban élő ember az most is támogatott áron fizeti majd az áramot és a gázt, de egy nyomorgó nagy család, egy vidéki kádárkockában például, hát több százezer. Én magam is úgy számoltam, hogy az én gázszámlám a számomra is kifizethetetlen 500 000-es nagyságrendre fog ugrani majd egy téli hónapban. Tehát nyilván erre egész évben kell majd még nekem is spórolni. Tehát,
még egyszer 500 000 forintot igen, fog fizetni?
Igen.
Atya úristen.
Igen. Ez a minimum, amit én most számolok. Tehát én nekem
ez hogy fogja kigazdálkodni?
Nekem én egy nagy házban lakok, sok gyerekem van, és ez egy 150 éves ház, még hogyha jól is van szigetelve viszonylag. Ez azt jelenti, én nekem 150 000 forint volt eddig is már egy kemény téli hónapban mondjuk a gázfogyasztásom, hát most azt meg 7-szerezik, tehát ez akár 1 000 000 forint is lehetne, hogyha most azt a teljes árat odaszámolom, de hogyha átlagosan nézem is, ez biztos, hogy több 100 000 forint lesz, és nagyon nagy nehézség lesz nekem is. Én is most nézem azt, hogy tudunk-e esetleg napelemet, meg fűtő klímával egy kicsit rásegíteni. Fát nem tudunk vásárolni, mert amik most vágnak ki, az nedves lesz, és azzal már télen nem tudok fűteni, pedig egyébként is a fa ára is felment jelentősen. Mióta én legutóbb, még a rezsicsökkentés előtt volt, hogy fával tüzeltünk mi is, akkor 100 000 forintból tudtam egy hónapot kifűteni fával. Most ugyanaz szintén fából is legalább 300 000 forint lenne például. Jó, de ez csak példák. A lényeg az, hogy az ország helyzete nem lenne olyan rossz, hogyha az ellenzék nyert volna, a tanárok bérét megemeltük volna, a minimálbér fokozatosan adómentes lett volna, tehát hogy sokkal kisebb lenne a baj, a válság, mint amit most tapasztalunk, de én abban is biztos vagyok, és akkor itt jön a negatív oldala, hogy a Fidesz a saját média birodalmával, szervezettségével, polgármestereivel, utcakapitányaival egy olyan lázadást indított volna, még a kismértékű és esetleg a leggazdagabbakat érintő megszorítások miatt is, hogy abba egy korábbi ellenzékből, mai ellenzékből formálódó kormányt bele tudtak volna buktatni. És csak azért, hogy itt a Fidesz tudja nem, aki az illúzió, hogy a Fidesz majd magától harakirit követel és időközi választást írnak ki, mert lemond, hát 135 képviselővel a parlamentben miért tenne ilyet? De Orbán Viktor emberé ott voltak a médiatanácsban, azt hazudoztak volna továbbra is rólunk, még ha kormányon is lennénk, amit nem szégyelnek, már pedig tudjuk, hogy vastag a bőr az országukon. És azt is hozzá kell tenni, hogy például a költségvetési tanácsnak olyan hatalmat adott Orbán, az orbáni költségvetési tanácsnak, hogy bármikor feloszthatná a parlamentet. Tehát valójában nekünk nem lett volna esélyünk, nincs is ma, hogy a Fidesz akármilyen hazugság, akármilyen botrány esetén lemondassuk és választást írjunk ki, de Orbán Viktor kezében ez a lehetőség a kezdetektől fogva ott volt.
Most jön a Desszert című rovatunk, amiben a hallgatóink már tudják. A műsor előző vendége kérdezhetett öntől. Ez most egy kicsit megkavarodott, mert itt egyeztetési problémák voltak. Múlt héten Dopman volt, őtől nem kérdezett senki, és ő sem kérdezhetett senkitől. Viszont előtte, amikor még úgy tudtuk, hogy ön következik Komjáti Imre után, Komjáti Imre tett föl önnek egy kérdés, amit most lejátszok.
A kampány során eléggé közel kerültünk egymáshoz, ugye sok.
Mármint ön meg Márki-Zay?
Hát igen, tehát ugye én aktívan részt vettem a kampányában, mentem vele és beszédeket mondtam. Ezáltal beleláthatott az én értékrendembe, az én gondolkodásvilágomba, meg beleláthatott a programokon keresztül az MSZP és a baloldal értékrendjébe is. És ő a kampány elején nagyon határozottan mondta, hogy de ő mennyire jobboldali. Én viszont azt tapasztaltam, hogy azért a kampány során hatással voltunk rá. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a hatás, ez valóban nem csak az én gondolatom, hanem tényleg voltunk rá hatással, és bizonyos dolgokban egy kissé balra fordult, illetve hogy ez mennyire, ha volt, van ilyen, akkor ez mennyire tartós. Látja egy kicsit más szemmel azáltal, ahogy mi megmutattuk neki, hogy mi hogy gondolkodunk.
Hát ebbe azért lehet valami, mert előbb ugye eléggé baloldali véleményt fogalmazott meg a medencék fűtése kapcsán, az mondjuk egy ilyen baloldali érték, de kíváncsi vagyok, hogy mit reagál Komjáti Imrének.
Igen, hát a jobb és a baloldal az több szinten értelmezhető. Az egyik ez a kulturális, tehát hogy a baloldalt inkább az internacionalista, globalista értékekkel, világpolgársággal, kozmopolitizmussal szokás azonosítani, a jobb oldal az a nemzeti értékek, mondjuk az ateizmussal szemben a vallásos értékek, vagy különbözően a kereszténység, keresztény értékek. Tehát van egyfajta kulturális tengely jobb baloldal. Nyilvánvalóan mindig nagy tiszteletben tartottam a baloldali testvéreinket, és attól még természetesen az ember megmarad jobb oldalinak, nem ítélve senkit. Én nem semmilyen negatív oldalát nem szeretném elfogadni a hagyományos jobboldaliságnak, vagy szélső jobboldaliságnak természetesen. De mi nekünk a nemzet, a határon túli magyar testvéreink, az egy történelmi egyházak, zsidóság és kereszténység egyaránt rendkívül fontos érték. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nyilván más-más nézetet vallunk, de tisztelettel elfogadjuk egymás véleményét. Nincs is zárólagosság ebben. És van egy másik tenge is, az a gazdasági tenge, ahol a baloldal hagyományosan központosított állam és nagyobb bűrelosztás mellett érvel, a jobb oldal a piac meghatározó szerepét vallja árak kereslet kínálat alakításában, és az újraelosztás mértékét igyekszik csökkenteni alacsonyabb adókkal, otthagyni a pénzt, akik megtermelik azoknál, hogy a motivációjuk erősebb legyen, stb. Nyilvánvalóan én ezen a tengeren is jobb oldalinak vallom magam. Van olyan, aki egyébként egyik tengelye jobb, másik tengelye bal oldali, én mind a két tengelye jobb oldalinak vallom magam.
No, de az volt Komjáti Imre, MSZP-ské, hogy alakult-e a kampány alatt az ő vagy az ő hatásukra?
Igen. De én nekem azt gondolom, hogy önmagában a programot, amikor összeállítottuk, és ezt a programot én egy néppárti új pártnak is az egyetlen programjának szeretném megtartani, tehát az Egységben Magyarország közös ellenzéki programját, általunk létrehozandó párt kormányprogramjának, választási programjának szeretnénk megtartani. És ez nem kétséges, hogy 6 párt köztük, többnyire baloldali pártok is elfogadták ezt a közös programot. Nyilván az én miniszterelnök jelölti szerepemből adódóan nagyon sok pont alakult vagy módosult, de fordítva is. Én például hozzáteszem nem a szociális érzéketlenség miatt, hanem a Fidesz ellen támadásától tartva semmiféle adóemelést nem támogattam, de abba belementem én is, hogy akkor a minimálbér legyen adómentes, és ezáltal legyen progresszív a jövedelemadó, hiszen innentől kezdve az alacsony jövedelműek kevesebb adót fognak fizetni, mint a magas jövedelműek. Így a progresszivitás megvalósul, adóemelés nélkül. Ugye én, hogyha bármiféle adómentes, nem arról van szó, hogy én, hogyha Mészáros Lőrincet megadóztatnák, akkor sok könnyet hullatnék érte, szó sincs róla, de tudom, hogy a Fidesz a legszegényebb embereket is azzal riogatná, hogy az ellenzék adót akar emelni. Tehát ez egy gyakorlati kérdés volt számomra, de látszik, hogy az én véleményem ebben is alakult. Én az áfa csökkentést azt veszélyesnek is kockázatosnak tartom, ebbe egyszer egyébként éppen Gyurcsány Ferenc kormánya már belefulladt. Ők lecsökkentették az áfát a választás előtt, egyfajta populista lépésként, majd kénytelen volt visszaemelni a választás után a költségvetés helyzete miatt. Amikor csökkentik az áfát, akkor a pénz a kereskedőre marad, amikor növelik, akkor a lakossággal fizettetik meg.
Jövő héten Holoda Attila lesz a vendégem, úgyhogy önt illeti a lehetőség, hogy kérdezzen Holoda Attilától, aki ugye energetikai szakértő.
Ha már az évet arról beszéltünk, hogy mit mertünk volna mi megtenni kormányon, akkor hadd kérdezzem meg Holoda Attilától, hogy megmerte volna lépni azt a fajta lépést, amit a Fidesz, ahogy felszámolja a rezsicsökkentést. Ezt én elmondtam, hogy én személy szerint valószínűleg nem, féltem volna. Holoda Attila megmerte volna lépni, ha nem, akkor mit lépett volna, mit javasolt volna ezzel szemben?
Hát ezt jövő héten őtől megkérdezem, önnek pedig köszönöm, hogy eljött hozzánk és állta a kérdéseimet.
Én is nagyon szépen köszönöm, a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, a viszont hallásra, a viszontlátásra.